eredményesére találkozó 2013. június 14-e. Fókuszban. Látni a láthatatlant.
Oké. Okay. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, nekünk, akik itt vagyunk a helyszínen, ma Golgota utca 3-ban, és akik néztek és hallgattuk bennünket határainkon belül és kívül. Lehet, hogy éppen mosogatsz, vagy autót vezetsz, amikor hallgatod ezt a felvételt, vagy éppen otthon vagy ülsz, és Isten áldjon meg téged, és szeretünk, gondolunk rátok. És van egy csomó e-mail, amire még nem válaszoltam, bocsássatok meg, csak nagyon zaklatott napjaim vannak, de ígérem, hogy be fogom pótolni, és csak írjatok, mert mindig megállt bennünket. Bárcsak azt tudnám mondani, hogy Sanyi késik, és be fog érkezni. Tegnap délután, késő délután csörög a telefonom, és látom, hogy ő hív. És felvettem, és mondtam neki, hogy Sanyi, nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy nem azt akarod mondani, amire gondolok. És mondta, hogy hát ha arra gondolsz, hogy holnap nem jövök, akkor pedig azt akarod. És csak szeretném, hogyha valami így tiszta lenne, hogy ez Sanyi szolgálata. És ez az eredményesére találkozó nem maradhatna fent Slingloff Sándor nélkül. Sosem láttam még hívőnek egy olyan ajándékot, amivel ő rendelkezik. Nagyon sokféle ajándékot láttam már, de ilyet még nem, teljesen egyedülálló. És csak csodáljuk mindannyian a bölcsességét, ahogy megoszta az igéből a humorát, és ahogy képszerűen elénk vetíti a Isten igéjét. Úgyhogy hála Istennek Sanyiért, és imádkozunk érted, nagyon elfoglalt, nagyon szeretne itt lenni, mindenkit üdvözöl, valamennyiünket, benneteket is, akik néztek és hallgattok bennünket, és kérlek, bocsássatok meg. Oké. Okay. Azért hiszem, hogy Isten mindig szól hozzánk, annyi mondani valója van. Egy olyan világban élünk, ahol mindenkinek olyan sok mondani valója van felénk. Tele van a világ hangokkal, a médián keresztül, önjelölt tanítókon keresztül, keresztény tanítókon keresztül. Vajon melyik hang az, amire hallgatnunk kell? Mi az, amit érdemes megfogadnunk, és mi az, amit csak kukába kell dobnunk? És azt hiszem, hogy sőt, meg vagyok róla győződve, hogy a Biblia, a könyv, ami megmondja azt, hogy mire hallgass és mire nem. Mi az, amire érdemes figyelned, és mi az, amit figyelmen kívül kell hagynod. Erről beszélünk alkalomról alkalomra. Igazából mindig ugyanarról beszélünk. Mindig ugyanarról a szeméről beszélünk, Jézus Krisztusról. És ez akár unalmasnak is tűnhetne, ha csak nem gondolnák arra, hogy már 2000 éve beszélünk ugyanarról a témáról. És nagyon érdekes megnézni Jézus Krisztust, hogy rengeteg történetet mesél, de mindig ugyanahhoz tér vissza. Mindig ugyanarról beszél, nagyon sok ábrázoláson keresztül. Rólunk, az életünkről, hogy mi az életünk értelme. És hogyha valami kevesebbről beszélnénk, mint arról, hogy mi az, aminek hasznát tudjuk venni az életünkben, akkor azt hiszem, hogy ennek semmi értelme nem lenne ezeknek a találkozóknak. Nem lenne értelme a gyülekezetnek, az Isten tiszteleteknek. A Biblia egy jó könyv lenne mindössze, egy izgalmas történet, de az én tapasztalatom, az én életélményem az, hogy az életem gyökeresen megváltozott abban a pillanatban, hogy ezt a könyvet komolyan vettem, hogy a könyv mögött álló személyes Istent befogadtam a szívembe, és azt mondtam, hogy az út, amin eddig jártam, lehet, hogy nem volt méltó arra, hogy azon menjek tovább. Lehet, hogy változtatnom kellene, és rá kellene bíznom erre a Jézusra, aki itt járt 2000 éve, valószerűtlen dolgokat tett, és aztán hagyott nekünk néhány bölcsességet, és hagyott egy útjelző táblát, amiről azt mondta, hogy ő maga. Tényleg ezen kéne járnom? És az én véleményem az, hogy igen, persze, erről beszélünk, és remélem erről fog szólni az üzenet is, de előbb imádkozzunk, és hogyha úgy nézed ezt a felvételt, hogy még soha nem imádkoztál, és ez egy fura gondolat neked, akkor a Biblia arról beszél, hogy az ima az egy kapcsolat a személyes Istenhez, és nem bolondság, hogyha hozzá szólunk, úgyhogy imádkozzunk egyet. És hogyha tényleg nagyon furának gondolod, csak próbáld ki, és imádkozz egyet velem. Mit veszíthetsz? Drága Úrunk, köszönjük, hogy olyan sokszor és sokféleképpen szóltál hozzánk. Köszönjük, hogy tudhatunk rólad. Köszönjük, hogy létrehoztad azt a közösséget, amit a keresztények gyülekezetnek hívnak. Oda gyülekeznek azok az emberek, akik hisznek te benned, és szeretnék az életüket úgy élni, hogy közben rád fókuszálnak. Nagyon sok minden kéri a figyelmünket ebben a zajos világban. És köszönjük, hogy rád figyelhetünk. Adtál nekünk egy lehetőséget. És köszönjük, hogy adtad nekünk Sanyit. Micsoda hatalmas tanító. És áld meg őt, a családját, hogy most költöztek, és nagyon sok munkájuk van, és nagyon elfoglalt. És vigyázz rá, Uram, adj neki, áld meg őket. Áld meg Encsit, a feleségét, adj köztük egy egységet, gyerekeiket. Köszönjük, hogy tanít bennünket. Köszönjük az ő barátságát. Hozd előtt jövő héten, alig várjuk, hogy folytassa a sorozatot. Uram, siker szerelmeseit, hiszen igazándiból mindannyian szerelmesek vagyunk a sikerbe. És köszönjük, hogy te definiáltad, hogy mi a siker. Még arról is ezerféle elképzelésünk volt, mielőtt találkoztunk volna veled. És áldj meg minket, Uram, szólj a szívünkhöz, adj nekünk valami igazit, valami olyat, ami megváltoztatja az életünket. Köszönjük, Jézus, a te szent nevedben imádkoztunk. Ámen. Napokban, ez még nem az üzenet, napokban kaptam egy videót, egy perc volt az egész, és nagyon szeretem a profi ökölvívást. Én ezt most már bemerem vallani, mert Pásztor Duló Attila is bevallotta, úgyhogy most már nekem se ciki. És nem tudom miért, de szeretem. És az én kedvenc ökölvívom mindig Mike Tyson volt. Biztos hányan hallottatok róla? Ismeritek? Oké. Okay. Ja, és róla kaptam fiatal éveiből egy felvételt, amikor egyesítette akkor még három világszervezetnek a világbajnoki öveit ezen a mérkőzésen. Most már több fontos szervezet is van, mint három, de akkor három volt. És nagy csindadrattával jöttek be a ringbe a világbajnok, aki két szervezetnek volt a bajnoka, és Tyson, aki akkor egy övet birtokolt. És Mike Tyson egy nagyon egyszerű, gyakorlatilag egy ilyen vászon darab volt elszakítva, és az volt rátéve, tehát semmi, egy század elejé egyszerű fekete boxcipő volt rajta, amit a régi boxolók hordtak, és egy fekete nadrág teljesen egyszerűen jött be, és a világbajnok nagy csindadrattával a másik, a két övet vitték mögötte, és rikító színekbe volt öltözve, és ugrált a ringbe, és elkezdődött a mérkőzés, és a 49. másodpercben egy borzalmas Tyson balkezestől a földre került, és föl se kell többet. 49 másodperc. Csak arra gondoltam, amikor néztem a videót, és én már láttam régebben ezt a mérkőzést, csak aztán újra most így megnéztem, hogy milyen rövid a dicsőség néha a világban. Tudod, ott volt az ünnepelt bajnok, aki azt hiszem addig veretlen volt, Michael Spinksnek hívják, és nagy magabiztossággal lépett a ringbe, és ott volt vele szemben egy egyszerű fickó, és csak 49 másodperc alatt mindent elveszített. Csak mindent elveszített. Annyira mulandó a dolog. És aztán, amikor megöregszik, akkor majd ül a kandalló mellett, lobog a tűz, a lába le van terítve egy pokróccal, ott vannak az unokák, és megsárgult képeket nézegetnek, és elgondolkodnak a hajdanból dicsőségről. És ez tök jó, mert van, aki még erről sem tud elgondolkodni. De annyival több van ebben az életben, hogy nem tudjuk elveszíteni, nem hogy 49 másodperc alatt, hanem egy örökké valóságig tart. És az nem tudom, meddig tart. Egyszer belegondoltam, hogy ha vajon az örökké valóság? Egy másodperc örökre kimerevítve. Nem tudom, hihetetlen távlatok, ahová tartunk. És most lesz a szülinapom, nem soká. Azt nem mondom meg, mennyi leszek. Na jó, nem. És csak nem zavar. Emlékszem, amikor 30 éves lettem, egy kisebb pánik fogott el. Azért, mert nem voltam még hívő. És emlékszem, hogy teljesen magamba zuhantam. 30! Te jó ég! Tehát 30 éves vagyok. És igen, persze érezzük, hogy a homokórán peregnek le a szemek. És nem tudtam szembenézni, nem akartam szembenézni ezzel a dologgal. Inkább úgy csináltam, megpróbáltam úgy csinálni, mintha ez a dolog nem létezne. De az igazat megvallom, nem nagyon mentem. Fenyegetően vigyorgott rám az a hármas szám, hogy na látod, egyre fogytán van az idő, siess, tudod, vegyél ki mindent az életből, ne maradj le semmiről. Jaj. Tudod, és most már 40-en túl vagyok, 42 leszek. És csak így ott van a 40-es, ott van a 4-es szám előtt, és így oké. És mennyire jó arra gondolni, hogy ez itt a bemelegítés. Ez, tudod, minden egyes eltelt nappal közelebb kerülünk Jézus Krisztushoz. Hogy átlépjünk az ő valóságába. Hogy megkezdjük az igazi életet. Tudod, élek egy életet amiben sok öröm van, sok felismerés, sok barát. És szeretek élni, mert tevékeny vagyok, dolgozom, és megpróbálok szolgálni, és megpróbálom Istent követni, és észreveszek dolgokat, amit soha nem láttam volna, és rá tudok nézni egy emberre úgy, ahogy soha nem tudtam volna, és olyan kapcsolataim vannak, ami természet fölötti. És klassz ez az élet. Ugyanakkor vannak nehézségek, és vannak borzalmas napjaim, most is. És üresség egy értelemben, amit aztán újra betölt Isten. És az üresség akkor van, amikor nem figyelek rá, amikor saját utamat követem, amikor tudod. De a nyomorult napokon túl ez az élet csodálatos. De tartok valami felé, aminek ez mindössze csak az árnyéka. Ami egy ilyen gyenge próbálkozás. Az örökké valóság vár ránk. Öregszel? Ja, csak a tested öregszik, tudod, de egyre jobban tartasz oda, hogy átlép Isten valóságába. Oké. De igazán, de nem is erről szerettem volna beszélni. Nem tudom, miket is beszélek. Oké. Fókuszálásról szeretnék beszélni. Talán erről lesz ez jó, szerintetek? És hogyha el tudom mondani, akkor állati hálás leszek. Amikor Isten megmutat néha valamit, valami igazságot, az olyan gyönyörű. Csak egy pillanatra meglátom, és aztán a Bibliából olvasok róla, és várok egy üzenetet, és mindig van egy üzenet, de az olyan csodálatos, olyan színes, hogy megkockáztatom, még Sanyi sem tudja átadni a látást. És azt hiszem, hogy egy prédikátor sincs, aki testben született, és azt el tudja mondani, amit meglátott abban a pillanatban. Úgy szeretném átadni. Nincsenek megfelelő szavaim hozzá. Nincsenek. Annyira túlmutat rajtunk Isten az ő végtelen hatalmával, és a végtelen gondviselésével. Mindjárt rátérek az üzenetre. Beszélgetek emberekkel, és azt mondják, hogy lennék én hívő, ha nem kéne olvasnom a Bibliát. Nem lehetne a Bibliát kihagyni a játékból? Lennék én hívő, hogyha nem kéne elfogadnom egy személyes Istent. Lennék én hívő, hogyha nem kéne egy igazi döntést hoznom. Mert akkor nincs tétje a dolognak. Ha nem létezik egy személyes Isten, akkor semmiféle elszámolással nem tartozom. Ha, tudod, inkább megrendelem az univerzumtól. Inkább én csettintek egyet, és Isten úgy táncol, ahogy én fütyülök. Vagy kitalálok egy jobbat. Én vagyok Isten. Az egyik családtagom, nem tudom, hogy nem, illetve tudom, hogy ki, csak most nem fogom mondani. Úgyse hallgatja, ezzel a veszély nem fenyeget, de imádkozom érte. És beszélgettünk, és azt mondja, hogy mondtam, hogy hát azért Jézus Krisztus azt mondta magára, hogy ő Isten. Na, hát nagy ügy, azt mondja, én is azt mondom, én vagyok Isten. Mondom, mennyi idős vagy? Hát azt mondja, 65, majd 70 felé. Szerinted mennyi időd van hátra? Hát azt nem tudja, ezt reméli sok. Hát de vége lesz, nem? Hát igen. Hát mondom, elég kis gyenge Isten vagy. Mondom, tévedtél már életedben? Hát persze. Egy Isten, aki téved? Ne viccelj, beteg voltál? Hát igen. Hát nem tudom. Nem tudom én. Tehát fura a gondolataid vannak egy Isten tulajdonságairól. Egy dolgot szeretnénk elkerülni. Hogy legyen fölöttünk valaki, akinek a törvényei, a szabályai, a fennhatósága alatt kelljen élnünk. Ezt gyűlöljük. Egészen addig, amíg meg nem ismerjük őt. És rájövünk arra, hogy jóval nagyobb teret ad nekünk. Sőt, akkora teret ad, hogy szerintem nincs hívő, aki mindezt kihasználná. Nincs hívő, aki el tudna menni tehát olyan messzire, amennyire a Biblia Istene tulajdonképpen engedés, amilyen életet nekünk szán. Be vagyunk zárva. Saját magunkat zárjuk be egy csomószor. A szabadság, amiről a Biblia beszél, jóval nagyobb, mint amit mi gondolni merünk egyáltalán, és csak jó nézni ezeket a távlatokat. És alig várjuk, hogy beleköthessünk a Biblia Istenébe, hitetlenként. Erről már szerettem volna beszélni, és majd kapcsolódok ez a fókuszáláshoz, hogy mire fókuszálunk. A világ arra fókuszál, amikor Istennel kapcsolatban gondolkodik, hogy hogyan tudnám megcáfolni Isten létezését. A keresztes háborúkra fókuszálnak például, az annyira, amikor beszélek valakivel, azt mondja, hogy hagyd a kereszténységet, ott vannak a keresztes háborúk, és egy csomó háborút viseltünk, és elvonultunk a Szentföldre, aztán gyerekeket küldtek. Az az egyház egy több ezres gyereksereget küldött, hogy majd az ártatlanok, úgymond ártatlanok beveszik a Szentföldet. És egy csomó rettenetes dolog történt. Hogy gondolhatod, hogy ezt kellene követnem? És mindig mondom, hogy nagyon érdekes a fókuszod, hogy te a keresztes háborúkra gondolsz. Én Ézsaiás 53-ra gondolok. Amikor Isten a fájdalmak férfia, én a proféciákra gondolok. Ha van egy könyv, amiben beteljesült proféciák vannak, erről még nem gondolkodtál? Tudom, hogy sokat gondolkodtál a gyalázatról, amit az egyház elkövetett. De gondolkodtál arról, hogy a könyv mit ír? A proféciákról? Olvastad már? Láttad már? Belegondoltál, hogy ez mit jelent? A hiba nélküli proféciák? Aztán, jó, akkor hagyjuk a keresztes háborúkat, akkor az inkvizíció, na, embereket megégettek. Husz János, egy egyházi zsinat, elhívott egy ártatlan embert, és megégette. Ez a te Istened. Ez vagy. Igaz. Megtörtént. Nehéz lenne letagadni, nem is akarjuk letagadni. De érdekes, hogy az inkvizíciókra fókuszálsz. Mert én a hegyi beszédre fókuszálok. Az Istenre, aki ott beszélt, Genezáretó mellett, a hegyen, több ezer ember előtt, a hegyi beszéd, ami meggyógyítja a lelkedet, hogyha arra koncentrálsz. Nagyon érdekes, hogy emberi szervezeteket figyelsz, olyan embereket, akik állítólag Istent követik, de nem érdekel téged, hogy Isten valójában mit mond. Kit érdekel, hogy mit csinált az egyház? Kit érdekel, hogy bármiféle gyülekezet mit mond, vagy mit hirdet? Te miért nem jársz utána? Becsületesen, hogy mit ír a könyv? Miért nem fókuszálsz a könyvre, a könyv emberére, hogy ő mit ír? Tudod, az egyház zűrös ügyei, pénzügyek, erkölcstelen papok. Oké. Értem, sajnos igaz. De miért nem nézel a keresztre? Úgy értem, Úgy értem, kit érdekel, hogy mit csinálnak papok, lelkészek, lelkipásztorok, diakónusok, akár szerzetesek, kit érdekel? Senki nem fogja tőled megkérdezni ott, amikor az utolsó ítélet lesz. Senki nem fogja tőled megkérdezni. Egy kérdés lesz, hogy kerested az igazságot, hogy mire fókuszáltál, hogy a saját magad elképzelésére fókuszáltál, és azt a meggyőződésedet szeretted volna mindössze megerősíteni, hogy Isten nem létezik, és ehhez megfelelő mennyiségű bizonyítékot szerettél volna gyűjteni, és mindent elkövettél, hogy megtaláld, és meg fogod találni, mert tele van a világ ezekkel a bizonyítékokkal. De ennél valami sokkal több van itt. Olyan bizonyítékok, amik Istennek a jellemét bizonyítják. Kérlek, nézz utána ezeknek a dolgoknak, és elmélkedj a kereszten, a hegyi beszéden. Tudod, elmélkedj azon, hogy volt a választott nép, van a választott nép, a zsidó nép, hogy Isten azt mondta, hogy ti vagytok az én mennyasszonyom, hogy ti vagytok az én választott népem, és hogy ez a választott nép az egész történelem során lázadt Isten ellen, és amikor Isten megérkezett testben, Jézus Krisztus személyében, akkor a választott nép megölte az ő Istenét. És mi történik? Aztán az egész történelem során gyilkolják a zsidókat. Mindenhol vannak holokausztok, mindenféle népirtások, és az egész történelem során egy nagyon véres történelmük van. Mindenhonnan kiutasítják őket szinte. Bolyonganak a földön, mint ilyen hontalan vándorok, és nem látják, hogy a lázadásuk miatt történt ez az egész. De megmaradtak, és mi történik a 20. században? 1948-ban mindenki megdöbbenésére megalakul Izrael állam. Tudod, ez mit mond el Isten jelleméről? Nem pusztította el őket, azt mondja, szeretlek benneteket, csak vegyetek már észre, hogy fókuszáljatok rám. Szeretlek benneteket. Tudod, miért? Tudod, fókuszálj erre. Isten nem egyenlő emberi szervezetekkel. Ő szuverén, függetlenül attól, hogy mit beszélnek róla. Például itt vagy te. Nem tudom, beszéljünk rólam. Itt vagyok én. És valaki mond rólam valamit, akkor az én vagyok? Remélem nem. Lehet, hogy a hírnevem. De Istent sosem érdekelte egy értelemben ez a dolog, ő neki mindig a jellem volt a kulcs. Szóval folyton rosszul fókuszáljuk az életünket, mindig más valamire figyelünk, mint amire kéne. Egy Bruce Lee filmben láttam, sárkány közbelép, volt egy tanítványa, és küzdelemre oktatta. És a végén, ami volt pár mozdulatuk, és utána mondja neki, hogy az a baj, hogy nem figyelsz. Azt mondja, látod a holdat? És fölnéz a fiú, azt mondja, amikor valaki neked a holdat mutatja, azt mondja, ne a kezét figyeld, hanem a tündöklő holdat. És kapott egy taslit a srác. Ne a kezemet figyeld, hanem amire mutatok. Tudod, hogy nézz rá a dolgokra, ne valami másra nézz, hanem a lényegre. A Júdás, tudod, a pénzre figyelt. Júdás a pénzre figyelt. 30 ezüst, nagy vagyon. Ennyire taksálta a messiást. Azért rabszolgának volt abban a korban az ára. Júdás a pénzre figyelt. De Péter a hírnevére figyelt, meg az életére. Tudod, nem is ismerem azt az embert, és káromkodott. De nem ismerem, csak hagyjatok életben. A tanítványok egymással vetélkedtek, hogy ki lesz majd nagyobb a mennyek országában. Ők erre figyeltek. A Tamás meg a hitetlenségére, tudod. De ez csak annyira érdekes, hogy Márk 13.2. Olvassunk az evangéliumokból. Az evangélium örömhírt jelent. Örömhírt. Márk 12, mit is mondtam? 13.2, bocsánat. Márk 13.2. Sőt, 1. Mikor pedig a templomból kiméne, mármint Jézus, mondané ki egy az ő tanítványai közül, Mester, nézd, milyen kövek és milyen épületek. Ott volt a világ egyik legnagyobb csodája. Egyébként, hogyha én nem tudom, hogy ki állapította meg, hogy milyen ókori épületek kerülnek be az ókor 7 csodája közé, de a régi templomnak ott lenne a helye. 1500 négyzetméteren épült, valami, másfél négyzetkilométer, hihetetlen monstrum épület, olyan támfal rendszere volt, hogy én nem tudom, hogy mozgatták a helyére, 120 tonnás kő is van közötte. Nem tudom, hogy emelték meg, pedig 15 évet eltöltöttem az építőiparba, de dunsztom nincs róla. Hihetetlen épületek voltak, csodálatos pompával, ott kéne lenniük a világ 7 csodája között. És a tanítványok csodálták ezt a nagy épületet, és mondták Jézusnak, hú, látod ott a köveket, meg az épületeket? És Jézus pedig felelvén mondta néki, látod ezeket a nagy épületeket? Nem maradt kőkőben, amely le nem romboltatik. Nem maradt kőkőben. Ja, látom, igen, ja, klassz. De le lesz rombolva, Megint nem a lényeggel foglalkozol, tudod. Az épületek, az én dolgaim, a 30 ezüst pénz, a hitetlenségem, a félelmeim. Hol van a fókuszod? Tudod, ha Jézuson van a fókuszom, akkor tudod, a 30 ezüst pénz azok ilyen kövecskék. Nem lényeg. Tudod, a félelmem egy idő után elolvad. A hitetlenségem hitté változik, amikor Jézussal vagyok közösségben. És ő mindig rámutatott erre. Isten arra vár, hogy ő kerüljön az életednek a fókuszába. Jézus mondja, hogy figyelj rám, járj velem. Ha fókuszálj rám, hagyd a világnak a dolgait, tudod, ezeket a csábító dolgokat, amik próbálják a figyelmedet elvenni. Tudod, rám néz. És hogyha Jézusra nézek, akkor látni fogom a láthatatlant. Van egy nagyon jó vers erre, 1 Péter 1.8-ban. Sokan kérdezik, hogy hol van Isten. Akit noha nem láttatok, szerettek, akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne. Kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek. Vagy Jeremiás 33.3, amikor titkokat jelent ki nekünk. Mindenki kutatja a titkokat. Figyelj, ha egyszerűen megnyílik egy ajtó, amikor belépsz Jézus Krisztuson keresztül az ő királyságába. Erről beszél a Biblia. És amikor körbenézel a természetben például, akkor már nem arra fogsz gondolni, hogy ez a véletlen műve. Egészen elképesztő gondolatnak tartom innen, ebből a nézőpontból, hogy komoly tudósok tényleg erre alapoznak egy életmunkáját, és ezt hirdetik, és milliárdokat költenek arra, hogy megtalálják az életnek a forrását, és megmagyarázzák valahogy, hogy keletkezett itt minden, mikor mindez annyira nyilvánvaló. Ez az ökológiai rendszer, ami ahogy működik a Föld, vagy ha megnézed az állatokat, valamelyik nap így madarakat néztem a Dunaparton, és ahogy repültek, és csak elképzeltem, hogy a sirály felszállásnál lecsekkolja a dolgait, hogy fék, hidraulika rendben, olajnyomás rendben. Tud, van fogalmad arról, hogy az aerodinamika hogy működik, hogy mi kell ahhoz, hogy valami a levegőbe emelkedjen? Van fogalmad, hogy mit jelent, milyen számítások kellenek ahhoz, hogy egy madár repülni tudjon? Hogy milyen testfelépítés kell ehhez? Tudod, amikor a sirály száll le, akkor tudod, csört fel egy kicsit, a fék szány ki, telemetria rendben, szélsebesség, kicsit csökkenteni kell a sebességet, minden rendben. Hogy gondolhatja bárki azt, hogy egy madár önmagától képes lenne repülni, tudod? Hihetetlen bonyolult számítások. Vagy egy hal, tudod? Mint egy tenger alattjáró. Mélységrendben, nyomás, kiegyenlítés, stb. Hogyan? Hallottam egy elképesztő dolgot. Hát nem vagyok fizikus, de Pásztor Szűk Bendegusz kéne. De megpróbálok nem nagy marhasságokat mondani. De amikor valami belemerül a vízbe, tud, az utána ki fog nyomni egy bizonyos vízmennyiséget. És honnan tudja a víz, hogy mennyivel kell megemelkednie? Igen, a fizika törvényei. Honnan végez a víz számításokat, hogyha egy hajó megépül, és utána beleteszik, hogy utána mennyi vizet szorít ki egy hajó? Hogyan változik? Hihetetlen. Nem is gondolok rá tulajdonképpen, mert minden annyira természetes. Hogy lehet, hogy kék az ég? Feketének kéne lennie. De tudod, a légkörnek a fénytörése az tudod, attól lesz kék tulajdonképpen. Ott vannak a felhők, meg hihetetlen az egész. Amikor Isten van a fókuszban, akkor úgy járok a világban, hogy hű, de szép minden. És tudom, hogy ki csinálta, hogy ki teremtette, hogy tudom, hogy én kicsoda vagyok. És nem gondolom azt, hogy a sirály azért repül, mert több milliárd éves törzsfejlődés után mindezt megtanulta. A zsiráfnak a nyaka, biztos hallottatok róla, hogy hatalmas vérnyomás kell, hogy felpumpálja a vért a zsiráf fejébe. Csak amikor innia kell, furán szétteszi a lábait és lehajtja a nyakát, akkor azonnal agyvérzést kapna, szétpattannának az erek az agyába, ha túl nagy vérnyomás miatt, és szelepek vannak a nyakában, amik lezárnak, és az agyát körülvesz egy ilyen szivacsos állomány, ami még felfogja a plusz vérmennyiséget, vagy a denevér. Hihetetlen, Amerikában van egy barlang, és körülbelül 20 millió denevér lakik ott, és tudósok már évek óta vizsgálják őket, minden denevér felismeri a saját ultrahangját. Ez hogyan? Tudod, egy sötét szobában kifeszítettek köteleket, és a denevér teljes sebessége repült közöttük, és sosem hibázta el. Találnak kövületeket, denevér lenyomatokkal, de azok pont olyanok, mint a mai denevérek. Sehol nem látjuk, hogy az ultrahang készüléke hol alakult volna ki. Milyen bonyolult az egész. Mindent az állatokról másolunk. A tenger altjárót a halakról, a repülőt a madarakról. Csak tökéletlenül, mert néha lezuhanunk. Nem láttam még madarat lezuhanni, halat megfulladni, de na jó, ebben nem vagyok biztos, de fel fogod ismerni Isten nyomait. És figyelj, hogyha eljutsz ide, hogy a világot meg tudod ítélni annak, ami, akkor el fogsz jutni oda is, hogy az életedben is felismered Istennek a nyomait. És az hihetetlen érzés. Csak ehhez kapcsolat kell. Ezért mondja Jézus, hogy húzod közelebb, ülj le a lábamhoz. Ne, látom, hogy nagyon szorgalmas vagy. Márta, látom, hogy nagyon szorgalmas vagy, de ülj ide a lábamhoz. Ne foglalkozz olyan sok dologgal. Persze, oké, csináld a dolgot, de ülj a lábamhoz. És próbálj megismerni engem, és fel fogod ismerni az életedben az én nyomaimat. Sőt, fel fogod ismerni az én vezetésemet. Tapasztalni fogod, hogy saját magadban a változást, ahogy változol. És igazándiból, hogy mire akarok kiukadni, hogy mi a legfontosabb dolog. Nyilván a legfontosabb dolog a megváltás, hogy megszabadultunk a bűneinktől, és hogy ott leszünk a mennyben. De ennél van valami több is, hogy képessé válunk szeretni. Amikor úgy imádkozom, hogy múltkor egész fura gondolat volt, úgy imádkozom, hogy drága úrunk, nem tudom, hogy tudnám-e azt mondani, hogy drága Buddha. Szóval, és hogyha buddhista vagy, remélem nem Buddha hívott. Oké. Mit tett Buddha azért, hogy én azt mondhassam, azt merjem neki mondani, hogy drága Buddha, vagy drága Allah. És tisztelünk és szeretünk, ha őket követed, de fel kell tenned a kérdést magadnak, hogy szeret téged a te Istened? Szeret téged annyira, hogy elfelejtette a bűneidet? Szeret téged annyira, hogy személyesen eljött, és, és megmutatta magát, és aztán adott egy szerető üzenetet, és megpróbálja igazgatni az életedet. Azért csak próbálja, mert általában nem engeded neki. Drága Buddha, mit tett vajon értem? Oké, meditált. Rendben van, de a Biblia valami sokkal, de sokkal, de sokkal többről beszél. És ennek az Istennek egy nagyon jó szívvel tudom azt mondani, hogy drága Uram, ki tudom mondani azt a szót, hogy Uram, el tudok ismerni egy hatalmat magam fölött. És azt tudom mondani, hogy hű, de jó, hogy nem én vagyok a kapitány. De jó, hogy nem én vagyok a kapitány. Csodákra várunk. De igazándiból azt hiszem, hogy minden nap egy csoda. Sosem volt még ilyen nap, mint a mai. Sosem kelt még fel így a nap. Sosem néztünk még így egymásra. Sosem voltunk még így együtt. És ki tudja, hogy mi lesz még ezen a napon. Egy értelemben izgalmas Istennel járni, nem? De a legnagyobb csoda az, hogy tudjuk szeretni egymást, azt hiszem. Nekem az egyik legnagyobb problémám az volt, amikor a világba jártam, hogy senkit nem tudtam szeretni. Úgy igazán. És ezt felismertem olyan 30 éves korom tájéken. Emlékszem, ültem otthon, és azt mondtam, senkit se szeretek, te jó ég. Senkit? Senkit? Magamat se. És olvasom Pál levelét. És hogyha megadatott volna az, hogy kinyissam a Bibliát, néhányszor kinyitottam, de egy-két mondat után, amit zagyvaságnak gondoltam, utána gyorsan becsuktam és el is raktam, de ha Pál leveleibe belelapoztam volna, ahogy Timóteussal beszél, Pál, aki erőszakos volt, aki gyilkos volt, aki a törvény embere volt, aki egy szigorú ember volt, aki egy nagy tudású ember volt, aki tudta, hogy mit akar, és tudta, hogy mitől döglik a légy. És olyan szilárd meggyőződéssel ment a damaszkuszi úton, hogy lehet, hogy egy duracé a fal sem tudta volna feltartóztatni. És utána történik valami, belép az életébe a Krisztus, és aztán olvasom a leveleit, ami elképesztő szeretetről beszél. Ez az ember szeretett, akit az acélfal sem tudta volna megállítani az ő eltökéltségében, és ő ír, és a drága szeretett fiam, a drága gyülekezet, tudod, vágyom veletek lenni. Íme írok, látjátok, a saját kezemmel írok nektek. És Pálból csöpögött a szeretet, és csúrig volt Isten szeretetével. És arra gondoltam, hogy milyen jó lenne ilyen embernek lenni. És igazándiból, amikor rájöttem, hogy nem is Pál szeretett, hanem Isten szeretett másokat ő rajta keresztül. Hogy mi még mindig képtelenek vagyunk szeretetre. De hogyha engedjük, hogy átáramoljon rajtunk Isten szeretete mások felé, és az meg fog áldani bennünket is. És Rút könyvében, ez az ördögmű. Kicsit berekedtem, és ezzel fogom befejezni. Rút könyve, és ezt sosem találom a Bibliában. Nem tudom. Köszönöm. Már meg is van. És ezt már szerintem olvastam, vagy beszéltem róla, de tök jó lenne ilyen embernek lenni. Rút pedig mondta egy másik asszonynak: ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled, mert ahova te megy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled. Állati jó lenne ilyen embernek lenni. A barátodnak ezt mondani, tudod, egy családtagodnak ezt mondani. Valakit igazán szeretni. És Isten ilyen. Ahova te mész, oda megyek én is. A te néped az én népem, tudod, és Isten így szeret bennünket. Ezért csodáljuk. Én legalábbis csodálom a hősöket, akik így tudtak élni, és így tudtak meghalni. Ilyen meggyőződésekkel. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha Pál tudott szeretni egy ilyen élet után, akkor mi is képesek vagyunk erre. Isten kegyelméből, az ő szeretetéből. És érezted már Isten szeretetét? Tehát ha nem érezted, akkor valami egészen nagy dologról maradtál le, és van egy mód majd a végén, hogyha szeretnéd ezt megtapasztalni, Isten szeretetét. És megdöbbent, hogy egy romantikus történetben vagyunk. Egy romantikus történetbe csöppentünk. Lehet, hogy nem szereted a romantikát, de ezt szeretni fogod. Ez egy igazi szentimentalitás nélküli romantika, hogy Isten szeret téged örökkévaló szeretettel. Nem csak, hogy szeret, hanem szerelmes beléd. Ezt el tudod képzelni, hogy Isten szerelmes beléd? Zoli ingatja a fejét. Ja, nekem is nehéz. Ettől nagyszerű a dolog, hogy nem számítunk arra, hogy Isten szeressen bennünket. Erre nem számítunk. A mi fókuszunk mindig az, hogy mi milyenek vagyunk. Hogy éppen jó állapotban vagyok, akkor szeret Isten. Jók a körülményeim? Oké. De tudja, hogy hibázik, ha szeret engem. Így. Azon gondolkodtam, hogy Isten időzítésén is, hogy én biztos azt mondtam volna, amikor, hogyha felismerem, hogy Jézus a Krisztus, ott 2000 évvel ezelőtt, zsebretett kézzel mászkáltunk volna, és biztos, hogy feltettem volna neki ezt a kérdést. Jézus, látom, hogy te vagy az, akit vártunk, de szerintem elhibáztad. Úgy értem, a legrosszabb pillanatot választottad, hogy elgyere. Hát itt vannak a rómaiak, el vagyunk nyomva, itt semmit sem fogsz tudni tenni. Itt vannak a légiók, nézd meg azokat a palikat. Állik felfegyverzett emberek, ezek ellen semmi esélyünk. Itt vannak a farizeusok, akik már 1000 éve folytatják az áldozásokat, és meg vannak győződve arról, hogy kicsoda a Krisztus, aki biztos, hogy nem te vagy szerintük. A rossz pillanatot választottál. Biztos vagyok benne. Kár volt. Olyan jó lett volna, ha időbe jössz. Nincsenek itt a rómaiak, kicsit megpuhulnak a farizeusok, az emberek már egyből felismernek. Szerintem elszúrtad. Ülök otthon, jönnek a csekkek. Hol van Isten? Elszúrtad. Tehát elkéstél, Uram. Nagy a kísértés. Van egy szituáció, amiből nem szabadulok. Hol van a szabadításod? Úgy értem, elkéstél. Jó, persze, olvasom a Bibliában, hogy mindennek rendelt ideje van, tudom. De mikor jön már az a rendelt idő? Hát ha önmagamon van a fókuszom, akkor állati frusztrált leszek. Úgy értem, ha magamra tekintek, ha a körülményeimre nézek, ha a csekjeimre nézek, ha belenézek a tükörbe, akkor hol van Isten? Hát hol vagy? Tudja, hogy elszúrtad az időzítést. De abban a pillanatban, ahogy rátesszük a fókuszt Istenre, ránézünk Krisztusra, abban a pillanatban történik valami. Lehet, hogy a körülmények nem változnak meg. Lehet, hogy a csekkekre nem kerül az a pecsét, hogy fizetve. De megszáll egy nyugalom, ez az egyik, és utána igenis fizikálisan is történnek dolgok. Ezt tapasztaltam az életemben, amikor Istenre helyezem a fókuszt, ami tulajdonképpen nem más, mint a bizalom, a hit. És Isten néha megcsavar bennünket, és préssel bennünket, és ki akarok beled préselni egy kis hitet, egy mustármagnyi hitet. És amikor préssel, tudod, amikor szőlőt préselsz, akkor olaj fog kijönni. Szőlőlé, amikor pedig az olajfának a termését nyomod össze, akkor olaj. És mindig a lényeg fog kijönni. Ami egy présből mindig csak a lényeget nyerik ki. Tudod, a maradék az ott marad, aminek igazándiból nincs túl nagy haszna. Úgyhogy amikor présben vagy, amikor kemencében vagy, és minden lángol, és úgy néz ki, hogy vége a világnak, akkor Isten akkor teszi a legnagyobb dolgot az életedben. Meg vagyok róla győződve, és előre félek, mert amikor erről beszélek, akkor általában meg szokta Isten kérdezni, hogy komolyan is gondolod, amit beszélsz, fiam? Hát, uram, lehet, hogy elszúrtam. Nagyszerű ez az élet. Nagyszerű. Nem tudom, milyen lenne, hogyha nem lennének megpróbáltatásaink. Csak simán gördülnénk előre, minden bejönne. Minden büszkeség, Brigi azt mondja, büszkék lennénk. Nem tudnánk együtt érezni emberekkel. Tudod, nem tudnánk bátorítani valakit, aki olyan helyzetben van, hogy szüksége van rá. Amikor én átmegyek valamin, akkor nem csak magamra gondolok már hívőként, hanem azt mondom, hogy jó, meg lettem sanyargatva, Uram, ez jól csináltad, ez kemény volt, ez kemény volt. Majdnem feladtam. És Isten mosolyog is azt mondja, nem baj, nem baj. El tudod majd mondani valaki másnak, aki olyan helyzetben lesz, mint te, és tudom bátorítani a testveremet, és azt mondani, tudom, nem a kispadról beszélek. Figyelj, Isten szeret, ne add fel, csak ne add fel. Ez hihetetlen. Ez volt a gondolat. Fókuszálj Istenre, ne vedd le a fókuszt Istenről, ne hagyd, hogy a szalmabábuk ijeszgessenek, ne hagyd, hogy a félelmek eluralkodjanak rajtad, és hogyha azt mondod, hogy könnyen beszélsz, hogyan tudnék parancsolni az elmémnek? Pastor Stevens, ennek a szolgálatnak a feje, és hadd beszéljek néhány mondatot Pastor Stevensről, sajnos nem volt alkalmam őt személyesen ismerni, mert mire én idejöttem, már hazaköltözött az Úrhoz. De ez a férfi valami hihetetlen volt. Egy embernek a hűsége, egy embernek a fókuszálása azt eredményezte, hogy most itt Magyarországon egy Baltimore-ból induló szolgálat gyümölcsöket terem, és itt ülünk valamennyien Pastor Stevensnek a hűsége. Ki tudja, hogy a te hűséged, a te fókuszálásod mit fog eredményezni? Pastor Stevens már rég nincs itt, és még mindig nő itt a gyülekezet Budapesten és világszerte. Több mint 550 gyülekezet van most már, azt hiszem. Pastor Stevensnek a fókusza. Néhány idősebb hölgyel kezdtek imádkozni, és arról beszélt, hogy ez egy világszolgálat lesz. És lehetett volna őt bolondnak nézni. Oha, miről beszélsz, te pék? Így hívták, mert kenyereket szállított ki. Majd ez a pék fog minket tanítani. Sokan így gondolkodtak. Tudod, hol volt a fókuszuk ezeknek az embereknek? Hallottam Pastor Stevensről, hogy 4 órákat aludt naponta, mert dolgozott, és hogy legyen ideje tanulmányozni. És az volt a módszere, hogy a Bibliájával éjjel otthon járkált, és tanulmányozott, és azért járkált, hogy ne aludjon el. Mert ha leül, vagy lefekszik, akkor elalszik. Tudod, a fókusza a könyvön volt. Tudod, a könyv emberén, a könyv Istenén volt a fókusza. Fókusz, ez a legfontosabb, hogy tudjál fókuszálni dolgokra, mindig csak egy valamire, tudod, Istenre. És hogyha Istenre fókuszálsz, akkor a dolgok a helyére kerülnek. És akkor észre fogod venni a szeretetet, Isten szeretetét, ahogy elönt téged, ahogy túlcsordul, és amikor túlcsordul, akkor át tudod adni ezt másik embereknek, más embereknek, olyanoknak, akik még soha nem tapasztalták meg, hogy lehet szeretet ebben a világban. Ki vagyunk éhezve a szeretetre, az elfogadásra, hogy valaki azt mondja, hogy szeretlek, olyannak, amilyen vagy. Jó, hogy ismerlek. Jó, hogy ismerlek, Uram. És ha még soha nem tapasztaltad meg Isten szeretetét, ha mindig csak a körülményekre fókuszáltál, és hagytad, hogy a világ vezessen téged, és valahogy elkeveredtél ebben a nagy hangzavarban, akkor a Jézus Krisztustól kapott hatalmunknál fogva meg tudjuk neked mutatni azt az utat, ami oda vezet az igazi szeretethez, Jézus Krisztushoz, meg legyenek bocsájtva a bűneid, hogy legyen egy örök életed, és hogy színről színre meg tud ismerni a mindenható Istent. De ehhez imádkozni kell. Ezt nem tudjuk kikerülni. Ha arra gondolsz, hogy ima nélkül, a Biblia nélkül, a személyes Isten nélkül, vagy egy radikális döntés nélkül, mindez a tiéd lehet, akkor csak el kell, hogy keserítselek, sosem lesz a tiéd. De ha mégis így döntenél, akkor pedig minden a tiéd. Ez a mi döntésünk, a mi felelősségünk. Isten mindent elvégzett, azt mondta a kereszten, hogy elvégeztetett, és ebből fakad az örömünk. Ehhez nem lehet hozzátenni, ebből nem lehet elvenni. Úgyhogy kérlek, ha gondolod, akkor csatlakozz hozzánk. Egy imára vagy tőle. Mondd utánam a szívedben. Vagy akár ha otthon vagy, akkor hangosan. A mindenható Isten ott van, mindenhol ott van, mindent lát. Alig várja, hogy kimond ezeket a szavakat. És igazán nem a kimondott szavait fognak üdvözíteni, hanem a szívedben hozott döntésed. Drága mindenható Úrunk, mennyei Atyánk, köszönöm, hogy annyira szerettél, hogy eljöttél értem. Felfoghatatlan szeretet. Kicsoda vagyok én, akiért megmozdul az univerzum ura. De így történt. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Köszönöm, hogy végigcsináltad mindazt, amit ember nem tudott volna megtenni. És köszönöm, hogy nem mentél szabadságra utána, hanem velünk vagy minden napon. Köszönöm, hogy megbocsájtottad a bűneimet. Köszönöm, hogy örök életet adtál egy új embert. Köszönöm, hogy ebben járhatok, hogyha úgy döntök. Köszönöm, hogy ott leszek a mennyben. És kérlek, hogy gyere be az életembe, és mutasd meg magad, tégy csodát, vezess engem, tanácsolj. Mutasd meg, hogy fókuszálhatok rád, és taníts engem. És aztán, Uram, add, hogy ne egy önös érdekektől motivált életet éljek, hanem tovább adhassam ezt a szeretetet másoknak. Köszönöm, Jézus, köszönöm ezt a lehetőséget. Hiszek benned. A te szent nevedben imádkoztam, Jézus Krisztus, az én mennyei Atyámhoz. Ámen. Hát köszönöm szépen. Van esetleg valakinek gondolata, kérdés, hozzáfűzni való? Várja, Brigi. Ha sikerül. Ezt hogy tettem én fel?
Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez a Jézusra fókuszálás, ez egy kicsit ilyen félrevezető. Megmondom, mire gondolok. Nagyon sokat beszélgetek emberekkel, és a legtöbb problémája az embereknek abból származik, hogy annyira meg akarnak felelni Istennek. Tehát, hogy ők tényleg Istenre, ők azt hiszik, hogy Istenre fókuszálnak, de az a problémájuk, hogy nem értik, hogy Isten mit akar tőlük, nem érti, hogy merre menjen. Sokszor tényleg ilyen dilemmák, hogy most menjek vidékre, vagy maradjak itt, vagy menjek külföldre, vagy miért nem válaszol Isten, miért nem segít Isten. És amikor ilyenkor, tehát ő úgy érzi, hogy ő teljes egészében Istenre fókuszál. És a beszélgetések során ugye megyünk egyre mélyebbre, és mindig odajuk adunk ki, hogy tulajdonképpen ez az egész ez csak róla szól, nem Istenről. Tehát, hogy ez úgy néz ki, mintha Istenre fókuszálna, de nem, mert mindig ott van a mélyén, hogy azért kell Istennek megfelelnem, mert különben akkor valamiről lemaradok, Isten megbüntet, Isten nem fog szeretni, tehát hogy ez van a mélyén, tehát hogy ezek nem kimondott gondolatok, hanem nagyon mélyen mérgezik az embert. És ezért nagyon jó, amikor sikerül ilyen emberekkel beszélgetni komolyabban, és ezek tényleg így felszínre kerülnek, és ezt már Isten elé tudjuk vinni. De amit nektek szeretnék mondani, hogy nagyon nagy a felelősségünk, hogy beszélünk emberekkel, mert hogy az emberek azért abból vonnak le következtetéseket, hogy mi hogy bánunk velük. Tehát amikor elvárásaink vannak az emberekkel szemben, meg megítéljük őket, sőt, sok esetben elítéljük őket, akkor ők ezt úgy fogják érezni, hogy ezt Isten teszi. Tehát, hogy nekem egyre többször jön így elő, ez a Jakab levél, tudod, a nyelvbűnei, mondjuk ki. Tehát, hogy nagyon nagy a felelősségünk, és minél nagyobb a befolyásunk egy emberre, annál nagyobb a felelősségünk. Tehát főleg a családtagok, közvetlen barátok, mert hogyha mi csak mondjuk idegenként beszélünk valakivel, akkor nincs akkora hatásunk az életükre, mint hogyha közvetlen a közelünkben élnek. És hogy tehát az Isten képet tulajdonképpen mi tudjuk elrontani. Tehát ez egy dolog, hogy ők olvassák a Bibliát, és tényleg próbálják megérteni Istent, próbálják megismerni, de főleg még az elején, amikor még elég bizonytalanul indulnak el ezen az úton, akkor nagyon sokat tudunk ártani. És tényleg vannak, én csak úgy hívom őket, hogy a hithősök, akik olyan könnyűnek tüntetik fel ezt az egészet. Persze, van, akinek ez tényleg könnyű, de hogy azért ez valljuk be őszintén egy küzdelem, tehát hogy azért mi is, legalábbis én, akkor beszéljek magamról, én minden nap megvívom ezt a küzdelmet. És igen, elég gyakran eljutok oda is, amit te mondtál, hogy feladom. Tehát, hogy ez így működik, de hogy Isten mindig utánunk nyúl. Tehát mindig erre kellene gondolni, amikor egy emberrel beszélünk, hogy vajon most milyen Isten képe lesz, amikor én beszélek vele, akkor most egy olyan Istent fog látni, aki tényleg elfogadja és szereti, vagy pedig egy olyat, aki szeretlek én téged, csak tedd meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg kövesd az utasításaimat, tehát hogy sokszor ellentmondásban áll azzal, amit mondunk. Tehát érted, hogy mit akarok mondani, hogy nem tudom, hogy ezzel így tisztában vagyunk-e, hogy mekkora a felelősségünk, amikor emberekkel beszélünk. Hogy mindig képviseljük tényleg azt az Istent, akiben mi hiszünk, és ne elítéljük az embereket, mert és ez az intés is, tehát erről is nagyon sokat tanít nekem mostanában Isten, hogy az intés az akkor jó, hogyha az a másik ember utána jobban fogja magát érezni. Megérti azt, hogy esetleg hol tért el az útja a kijelöltől, de jobban fogja magát érezni, mert hogyha egy intés után rosszabbul érzi magát, akkor csak nem mondtuk el a teljes igazságot. Köszönöm.
Ez jó. Attila, ez majd legyen benne, mert ez fontos, ha lehet. Ez egy külön üzenetet megérem, így, amit mondtál, de csak nagyon röviden, hogy ami itt a tanítás, az, hogy nem lesz könnyű. És tehát itt rengeteg ilyen, biztos egy csomó fogpaszta reklámot láttatok, keresztény könyvek, sikerkönyvek, a bővölködés evangéliuma, tudod, csak vagy valahogy így tudod, zselézett haj, 64 fog, szuper, ez vonzó nekem. Mégiscsak keresztény leszek. És amiről Brigi beszélt, az állati fontos, hogy én csak remélem, hogy átmegy, amit szerettünk volna mondani. Hogy nem cselekedett programról beszélünk, nem egy olyan Istenről beszélünk, aki szeretné keresztül verni az akaratát a mi életünkön, hanem egy olyan Istenről, aki a végtelen kegyelménél fogva szeretné elérni azt, hogy mindent kihozzunk az életünkből, ami csak abban benne van, hogy megfuthassuk a pályánkat. És amit mondtál, hogy egy csomóan nem tudjuk, hogy jó úton járunk, vagy nem. Oké, egy csomószor nekem is vannak kérdéseim. Lehet, hogy elutazik valaki külföldre. Számtalanszor előfordul, hogy egy pásztor azt mondja, hogy hallott Istentől, és elmegy gyülekezetet alapítani valahova, és ott semmi nem történik. Semmi nem történik. Dehogy is nem. Dehogy nem. Az ő szívében történik valami. Tudod, az ő szívében történik valami. Hogy a bukás, Sanyinak volt egy üzenete, bukásra ítélve. Ez a, erről beszél a Biblia, hogy el fogsz bukni, tévedni fogsz. De ez nem azt jelenti, hogy én nem szeretlek, hogy nem értékellek téged, hogy nem mondtam soha, hogy az élet könnyű lesz. Nézd meg az én embereimet. Nézd meg a 12 apostolt. Az egy sikertörténet szerinted? Ők sikeresek voltak. Hát mindet kinyírták. Átszúrták karddal, ketté fűrészelték, megégették, ló után kötötték, ledobták a templom párkányáról. Úristen, mi történik itt? Számüzetésben hal meg. Ezt a karriert szántad nekem, Uram? Igen, lehet. Igen, lehet. Én vagyok Isten. Jobban ismerlek, mint te saját magadat. A legjobbat akarom kihozni belőled. Tényleg a legjobbat. És azt hiszem, hogy az becsapás lenne, hogyha azt hirdetnénk, hogy csak térd meg, és minden rendben lesz. És mindig ismerni fogod az Isten akaratát. De figyeljetek, egy végtelen hatalmú és végtelen erejű Istenről beszélünk, akit mi megpróbálunk megérteni ezzel a kicsivel több mint 1000 köbcentis agyunkkal. Ami egyébként nem kevés. De azt hiszem, hogy a kudarcok, a csalódásaink, azok mind-mind közelebb visznek hozzá. És nagyon fontos, szóba került az alázat, talán te mondtad, Rigi. Te mondtad, hogy nem, hogy alázatot épít bennünk az, hogyha hát én hallottam Istent. Megyek, és kiderül, hogy lehet, hogy mégse. Lehet, hogy nem jó hallottam őt. És akkor mi van? Szeret. Ő szeret engem. Izraelt nem felejtette el. Engem sem felejt el. És mi van? Mi van akkor, ha elbukok? Semmi. Csak egy ember vagyok egy értelemben. Úgyhogy igen, Briginek igaza van, hogy úgy kell kommunikálnunk ezt az Istent, aki a Bibliában kijelenti magát, annak, aki. Ez nagyon fontos, de mindig szoktam mondani, hogy a fekete levest nem szokták elmondani általában ezek a népszerűségre törekvő emberek. Vagy elkezdenek törvénykezni, vagy valami olyasmit hirdetnek, ami nem igaz. Igen, lesznek nehézségek, igen, a megtérésed nem fogja automatikusan azt eredményezni, hogy lesz egy tök sima utad, és minden sikerülni fog az életben, nem. Nézd meg a mintát, az apostolokat. Egy más kor volt, őket megölték, rendben, minket egyelőre még nem, de nem vagyunk kivonva a világból. Jézus is azt mondta, hogy nem veszlek ki benneteket a világból, és egy kiozzanító dolog, hogy azt mondja Jézus, hogy nyomorúságotok lesz ebben a világban, de bízzatok, mert én legyőztem a világot. Oké, és sokszor nekem sem könnyű, de mindeközben van örömem. Nem azt jelenti, hogy állnom vigyorgok, amikor éppen présben vagyok, vagy a kemencében, vagy valami ilyesmi, de Isten dolgozik az életünkön. És átformál bennünket az ő képére. Erről beszél a Biblia. Nem tudom, hogy ez valamennyire válasz volt. Tök jó. Szeret téged Isten, ez a Biblia üzenete. És erről beszélünk. Örökké való szeretettel. Tök mindegy, hogy éppen milyen helyzetben vagy. Neked nem nyilván. De ha például nincs munkád esetleg. Oké. Használd az időt arra, hogy közelebb kerülj Istenhez. Ha túl sok munkád van, tudod, akkor lehet, hogy jó alkalom arra, hogy egy olyan időbeosztást készíts, amire soha nem lettél volna képes. És akkor is tudsz Istennel időt tölteni. És a helyzetek mindig csak egy ideig valóak. Egy időre szólnak. A nyomorúság is egy időre szól, és a siker is. És hogyha ezt meg tudjuk érteni, akkor el tudunk engedni bizonyos téves gondolatokat, vagy elképzeléseket a Biblia Istenéről. Én azt látom, hogy nagyon életszagú ez az egész. Tehát nincs olyan ígéret, hogy sima lesz az út. Nincs olyan ígéret. Nehéz lesz, de megéri. Végülis nem akármiben vagyunk, nem? Oké. Lajos, jössz? Vagy adjam?
Engem nagyon megáldott ez a reggel. Tényleg örülök, hogy itt lehetek, és időbe telt, mire megtanultam ezt, mert úgymond van egy rizikó ebbe, hogy Krisztusra fókuszálni, ahogy mondtad is, hogy nem látjuk, hogy van egy ilyen kétkedés az emberbe, hogy nem látjuk, de vajon valós lehet-e? És akkor Mózes egy nagyon jó példa erre, Zsidók 11, mindjárt mondom, 11:27-ben azt mondja, hogy ő látta láthatatlant, és hogy ez egy különleges dolog lehet, ahogy Brigi is mondta, hogy persze felelősek vagyunk azért, hogy mi látjuk-e a láthatatlant. Hogy itt három dologra tudok gondolni, ugye, hogy Mózes látta a láthatatlan szemét. Ugye, hogy történtek vele dolgok, de igazából nem látta, hogy kinek a hatására, de mégis tudta, hogy egy láthatatlan személlyel van dolga, úgyhogy ő látta a láthatatlan szemét. Aztán látta a láthatatlant, jelenések 21-22-re gondolok, mikor látta a láthatatlan örökké valóságot. Még ott nem volt, még itt volt a láthatóba, de látott egy láthatatlan világot, ami túlmegy az ő akkori körülményein, túlmegy a népnek a körülményein, hogy látott és egy jó világot látott. És az akkori helyzetében, ami ott történt vele, ezt meg itt írja Róma 4:17-ben, hogy látta azokat a dolgokat, amik meg fognak történni akkor, de még akkor nem történtek meg. Hogy lehet, hogy vannak tényleg helyzetek, de hogyha tényleg ennek, hogy mondjam, mi így nem fizikálisan, hanem szellemileg vagyunk fókuszba, hogy láthatjuk ezeket, hogy persze vagyok egy szituációban, ahogy mondtad, például vagyok egy munkanélküliségben, de én láthatom a láthatatlant, hogy Isten, a láthatatlan Isten elő tudja hívni a láthatatlan munkát láthatóvá, amikor kell. Vagy egy szabadulásnál láthatok egy utat később, ami valóságos lesz számomra, és hogy Mózes ezeket láthatta, hogy ő neki ezen volt a fókusza, hogy látta a láthatatlant, és azt hiszem, amint írja a Biblia is, ugye, hogy ezek meg is történtek, úgyhogy jó bizonságban is lett mindenkinek, hogy tényleg, hogy ott volt, ugye, ott volt a láthatatlan személy velük, mert védelmet kaptak, ott volt a láthatatlan út, igaz, mert hogy ki tudtak menni a helyzetből, és ott volt a láthatatlan világ is, és hogy utána meg örömre fordult a helyzet.
Köszi. Hát akkor gyűjtsünk aláírásokat is, annyi legyen jövő pénteken. Ja, úgyhogy hát akkor egy jó hétvégét magunknak és mindenkinek.